Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja. Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2019. november 12-én este 8 óra 11 perckor tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Be kell jelentsem, hogy a ma esti Digitális Világot Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztője és a műsor vezetője Nagy Bodó Tibor megbízásából én, Nagy Bodó Szilárd szerkeztem. A műsor tartalmából. Az érzelmek minden ember életében jelen vannak, és talán a legszebb, legtisztább dolgok. Azonban az érzelmi életünkben is egyre nagyobb teret hódít a digitalizáció. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy most már a szerelmes párok Facebookon vagy egyéb digitális felületen beszélgetnek egymással, és egyre gyakrabban hallhatunk olyat is, hogy a világhálón történő beszélgetések átveszik a teret, és a párok egyre ritkábban találkoznak egymással. Sőt, mi több, már az internet univerzumában is születnek párkapcsolatok. Erre már több program is létezik. De a leghíresebb talán a Tinder, amelynek több mint 100 millió felhasználója van, és ez a szám folyamatosan növekedik. Témánk a digitális érzelmek. Meghívottak Lukács Henrietta és Ince Gáspár, a Bolyai Farkas Elméleti Liceum 12. osztályos tanulói. Sziasztok! Jó, hogy itt vagytok a stúdiónkban.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek.
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, köszönjük a meghívást.
Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A digitális világ mostani elérhetőségei, SMS üzenőfal 0740 27 41 65. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió digitális világ. Mai témánk tehát ismételten digitális érzelmek. Henny, Gáspár, szerintetek hogyan néznek ki a mai párkapcsolatok a fiatalok körében?
Ugye egyre inkább elterjedt trendé válik az, hogy különböző kapcsolatokat nem a való életben, nem a realitásban alapítanak meg az emberek, hanem a digitális felületeken keresztül táplálják ezeket. Hát nagyon sok olyan esettel találkoztam én is, ahol az illető párkapcsolat két tagja többet beszél az online felületeken, mint sem élőben. Bármilyen problémájuk adódik, ezt ott osztják meg egymással, bármilyen érzésük van egymás iránt. Ugye ez nagyon jó lehetőségek vannak a digitális zónában ezeket kifejezni. Itt gondolok ugye a hangulatjelekre, esetleg a matricákra, amiket a Messenger segítségével küldhetünk egymásnak, és véleményem szerint ez egy nagyon furcsa megközelítése a dolognak, amikor az emberek tényleges, mély érzelmeket fejeznek ki egymás iránt a digitális felületeken, már-már teljesen kihagyva ebből a reális kommunikációt.
Igen, a digitális fejlődés során a kommunikáció egy jelentős része átköltözött az ilyen digitális felületekre, és mondhatjuk azt, hogy már szinte jóval több időt töltünk a digitális felületeken kommunikációval, mint a való életben. És párkapcsolatok terén ez természetesen ugyanígy igaz, tehát akár interneten, közösségi médián keresztül megismerkedünk, ott tartjuk a kapcsolatot, ott kommunikálunk, képeket teszünk ki, mindenki követheti, hogy mi történik velünk, tehát jelentősen változott ez a párkapcsolatoknak a kinézete a mai világban.
Mint mindennek, a digitális térnek is megvannak a saját veszélyei. Meglátásotok szerint milyen veszélyeket rejteget a digitális tér a kapcsolatokra?
Igazából attól a pillanattól kezdődően, hogy te valakit egy digitális térben ismersz meg, attól, szerintem attól a pillanattól te nem tudod teljes mértékben azt állítani, hogy ismered az embert, hiszen az, hogy hogyan ír neked valamilyen felületen keresztül, az nem egyenértékű azzal, hogy hogyan beszél, hogy hogyan használja a nonverbális kommunikációnak az elemeit, milyen a megjelenése, a testbeszéd, hogyan artikulál, tehát ezek a dolgok mind-mind hozzájárulnak egy embernek a mienségéhez és a természetéhez. És ahhoz, hogy el tud dönteni, hogy te igazából vonzódsz ahhoz az emberhez, vagy tényleg lehet-e köztetek bármilyenféle kapcsolat, ahhoz szerintem nem elegendő az, hogy csak a digitális térben beszéljetek és találkozatok. Ez az egyik dolog, hogy nem tudjátok kiismerni a másikat. A másik dolog pedig a személyes információ, amit megosztotok egymással ezeken a felületeken keresztül. Ugye köztudott tény az, hogy a digitális világban az adatbiztonság az nem a legkifejlettebb, sőt, nagyon sok esetben félhetünk attól, hogy az adatainkat ellopják, vagy nem olyan módon használják fel, ami megfelelő, és szerintem az ilyen mélyebb témákat, amiket megosztanak egymással az emberek, nagyon könnyen ki lehetne játszani, és kitalálni olyan veszélyeknek ezáltal, vagy olyan emberek kezébe juthat ezáltal, ahonnan nem távozzik pozitívan a dolog.
Így van, ugye a párkapcsolatok azok véleményem szerint inkább az intimebb szférában tartoznak. Na most onnantól kezdve, hogy akár a Facebookra kiposztoljuk a képeket a párunkkal, vagy éppen bejelöljük, hogy kapcsolatban vagyunk XY-nal, vagy hogy éppen most ért véget a kapcsolatunk. Tehát ez már teljesen elvesztette ezt az intim megnyilvánulását, teljesen már ott van a világ előtt, tehát ki vagyunk téve annak, hogy mindenki talán még szinte azt mondhatjuk, hogy hamarabb megtudja rólunk a dolgokat, mint saját magunk, ugye a pletykák is, ahogy terjednek online kommunikáción keresztül, tehát ez mindenképp egy nagy veszélyt jelent a mai fiatalokra, és ugye elhangzott az is, tehát az ismerettség természetesen a közösségi médiára, a magunkról alkotott, hát általában feltételezem, hogy a legjobb képet tesszük ki, tehát a jó oldalunkat szeretnénk kiemelni az ilyen közösségi oldalakon. Természetesen emberek vagyunk, vannak hibáink, és ez is hozzánk tartozik, és hogyha egy párkapcsolat elején ezzel nem ismerkedünk meg, akkor abból bizony komoly csalódások lehetnek.
Itt jó pár veszélyforrást felsoroltatok, de mégis ezeket a veszélyeket mennyire tartjátok súlyosnak a fiatalok körében?
Kiindulva abból, hogy itt a fiatalok köréről szerintem az olyan 15, 17, 18 év közötti emberekről beszélhetünk, akik már javában élik ezeket a digitális kapcsolatokat, akik esetleges módon nincsenek teljesen meggyőződve arról, hogy ennek milyen következményei lehetnek, hogyha esetleg az adatokat nem úgy kezelik, ahogy kell, vagy a különböző információk rossz kézbe jutnak. Szerintem nagyon nagy veszélyekkel nézünk itt szemben, ugyanis itt ugye bejöhet a képbe a zsarolás, amit ezeken a dolgokon keresztül meg lehet csinálni, amit nem tudom, hogy egy 15 éves, 16 éves gyerek hogyan kezelne, hogyha ilyen veszélyek jelennének meg vele szembe, valamint ugye az érzelmi sok, amit kapnak ez iránt. Tehát az a letörés, ami egy ilyen veszélybe következte után járhat.
Gáspár?
Igen, tehát hogyha a fiatalok nem tanulják meg használni ezeket a digitális felületeket, akkor bizony elég komoly következményei lehetnek ennek. Ugye talán ők azok, akik egyik legtöbb időt töltik az ilyen digitális felületeken, és bizony az, hogy egyik napról a másikra, úgy ahogy elhangzott, kiderül róluk valami, vagy csak elindul egy pletyka. Tehát tényleg az ha az interneten elindul, akkor szinte megállíthatatlan, és nem biztos, hogy egy fiatal, egy tizenéves meg tud birkózni egy ilyen nyomással. Tehát mikor tényleg azt mondhatjuk, hogy több száz ember, aki neki ismerőse, látta, hogy miről is van szó, hogy mi történik. Mindenki gondol, amit gondol, most talán egyesek tudják, hogy mi az igazság, talán mások nem, talán egyesek ferdítenek. Nem hiszem, hogy készen áll egy tizenéves fiatal megküzdeni ilyen problémákkal.
Hogyan lehet meglátásatok szerint akkor védekezni ezek a veszélyek ellen? Mit tudnak tenni a fiatalok? Mit tudnak tenni a tinédzserek?
Hát ugye az egyik legjobb védekezési módszer az elkerülés, viszont én nem állítanám azt, hogy itt teljes mértékben el kell kerülni ezt a digitális világon keresztüli kapcsolatot ahhoz, hogy ne ütközzünk veszélyekbe. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy megtanulni, hogy hogyan kell használni ezeket a felületeket, hogyan kezeljük az információt, amiket itt közzé teszünk, és egyszerűen hogyan kell viszonyulni ezekhez a dolgokhoz, mert szerintem egy óriási ajándék az a párkapcsolatoknak és az embereknek, hogy nagyon könnyen el tudják érni a párukat, hogy nem muszáj, hogy a kapcsolatokról beszélünk. Tehát a mai világnak egy nagy ajándéknak tartom azt, hogy a kommunikáció nagyon megkönnyebbedett, hogy bármilyen helyzetben tudunk értesíteni bárkit, akire akkor szükség van, és ezeket nem kell elítélni, hanem ezeket meg kell tanulni használni ahhoz, hogy ne ütközzünk veszélyekbe.
Így van, nekem is az a véleményem, hogy abszolút rossz hozzáállás a tiltás, ugye a fiatalok számára a tiltás, vagy éppen a teljes elzárkózás ettől a digitális tértől. Tehát a digitális fejlődés, és a világunknak a fejlődéséhez hozzátartozik ez a nagy digitalizáció, hogy költözünk át az internetre, és tetszik, nem tetszik, ennek rengeteg pozitív oldala van. És mint mindennel úgy gondolom, hogy itt is felelősségtudatra kell nevelni a fiatalokat, arra, hogy tudják használni ezt, hogy tanulják meg használni. Mert igen, ez is napi szinten fontos részét fogja képezni az életüknek, illetve már napjainkban, hát miről is beszélek, hát nap mint nap elektronikai cikkekkel vagyunk körülvéve, nap mint nap a Facebookon lógunk, azon kommunikálunk, meg kell tanulni ezeket használni, tisztában kell lenni a következményekkel, át kell gondolni, hogy mit teszünk ki, mi az, amit nyilvánosságra hozunk, mit beszélünk meg, miket osztunk meg. Ez tehát abszolút a helyes hozzáállástól függ.
A veszélyek sorában megemlítettétek a fenyegetéseket is. Hogyan tudják ezek a fenyegetések, ezek a digitális térben történő fenyegetések befolyásolni az emberek életét?
Hát ugye már amikor a mai világban az ember valahol beszeretne kerülni, jelentkezett valahova, akkor szerintem a felvételiztetőknek az egyik fontos kritériuma az is, hogy megnézzék a digitális világon mutatott profilját az embernek. Ugye itt, hogyha bármi olyat találnak, ami esetleg nem festi le jó szemmel az életet, akkor ez is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy felvételt nyerhet-e az adott helyre, vagy nem. És szerintem ezek a fenyegetések is, amik egyszer, ugye az a dolog, hogy ami egyszer felkerült a világhálóra, vagy bármilyen felületre, az valószínűleg már mindig ott fog maradni, és nem lehet tőlük megszabadulni. Ez az egyik legnagyobb fenyegetettsége az ilyen digitális térben történő dolgoknak. Viszont számos más lehetőségekkel is lehet itt számolni. Ugye a zsarolás, ami itt történhet, a különböző agresszív hozzászólások, amiket nem lehet elkerülni a digitális térben, vagy az olyan megnyilvánulások. Tehát a digitális térben egy ember olyan képet fest le magáról, amilyet szeretne. És ezáltal nagyon könnyen hamis képeket alakíthatunk ki a másik emberről.
Igen, ugye az ilyen közösségi oldalak az egyik legegyszerűbb módját nyújtják a véleménynek a kinyilvánítására, tehát rengeteg cikket osztanak meg az emberek, különböző, a legkülönbözőbb témákban, és nyilván, hogyha van egy cikk, ha az ember kinyilvánítja a véleményét, akkor igenis a több száz ismerős között talál olyat, aki nem ért vele egyet. És nagyon sokan vannak, akik nem tudják ezt elfogadni, hogy valaki másképp gondolkodik, vagy nehezen tudják ezt elfogadni, és hát persze az ilyen digitális felületeken nem kell vállalni azt, hogy szembeállsz az adott személlyel, és kifejted neki a véleményed, vagy elmondod, hogy miért gondolod te másképp, miért gondolod úgy, hogy az, amit ő éppen megosztott, az nem helyes, hanem egyszerűen begépeljük a kis kommentet, esetleg oda teszünk néhány felkiáltó jelet, hogy még jobban éreztessük, hogy már pedig ez nem így van. Tehát már ez is teljesen megváltozott, hogy az emberek hogy, tehát a véleménycsere, az eszmecsere. És úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon komoly fenyegetés, a digitális térben történő fenyegetés, amellyel az ember szembe kell nézzen, hogy milyen mértékben nyilváníthatja ki a véleményét, miket oszt meg, a többi ember hogy reagál rá, és tehát teljesen más, mint élőben, nincs ott a testbeszéd, az embernek a kiállása már szinte értékét, tehát az interneten teljesen értékét veszítette, persze bele lehet kötni ilyesmibe, hogy helyes írás, és hogy na nézd meg, a másik még írni sem tud, de hát ez már szerintem a vitakultúrának a teljes visszafejlődése. És tehát szerintem ez mindenképp egy nagyon komoly fenyegetés, amely határozottan befolyásolja az emberek életét, tehát befolyásolja azt, hogy én most mit gondolhatok, befolyásolhatja azt, ugye amikor görgetünk lefele, és akkor meglátunk egy ilyen nagyon jól hangzó címet, most ez a hivatalos elnevezés erre, ez a clickbait, tehát hogy úgy hangzik a cím, hogy rögtön rá kell kattintsunk, valami szenzáció, el kell azt olvasni, és akkor lehet, hogy igazából nem szól semmiről, de annyira jól hangzik az a cím, hogy de én azt meg kell osszam, hogy lássa a többi ember is, hogy milyen nagy szenzációra bukkantam. Tehát ez is már a gondolkodásmódot is befolyásolja. És ezt erre nagyon kell ügyelni, tehát én ezt nem tartom helyesnek.
Láttok-e valamilyen megoldást ezekre a problémákra? Vagy ha el lehet őket kerülni, akkor mégis hogyan teheti meg ezt az ember?
Én itt újból azt hoznám fel, hogy ezt a problémát nem feltétlenül elkerülni kell, hanem meg kell tanítani az embereknek, hogy hogyan kezeljék ezeket a problémákat, esetleg hogyan használják úgy az adott felületeket, hogy ne ütközzenek ilyen jellegű problémákba. Itt ugye gondolok arra, hogy akár már az iskolákban is kiképzéseket lehetne tartani arról, hogy egyik téma, hogy a digitális világ veszélyei, valamint, hogy hogyan kezeljük ezeket a veszélyeket, adatvédelem, meg bármi.
Igen, ezekre a problémákra a megoldás abszolút megint az adott személynek a hozzáállásától függ, tehát elkerülni talán kevésbé lehet, de mindenképp a helyes, az adott felmerülő problémának a helyes kezelése az, ami fontos. Tehát, hogyha épp az imént említett ilyen talán hevültebb eszmecserébe kerülünk egy adott témával kapcsolatban, akkor igenis tudjuk szépen megfogalmazni a gondolatainkat, igenis tudjuk azt úgy tálalni. Persze, őszintének kell lenni, ki kell mondani, hogy mit gondol az ember, de kell tudni azt tálalni, úgyhogy ne sértsük meg senkit. Tehát ez is hozzá tartozik az etikethez, ugye, a gondolatainkat tudjuk egy keretbe formálni, ne történjenek félreértések. Tehát én nagyon gyakran látom azt például, hogy egy-egy ilyen internetes vitában teljesen félreértéseken alapul a vitának a lényege, a témája. Tehát, hogy valami el lett írva, rossz helyre lett kitéve a vesző, vagy éppen nem lett kitéve egy vesző, és akkor abszolút, tehát a két fél mondjuk ugyanazt gondolja, csak mivel nem volt alapos a megfogalmazás, ezért ebből világvége alakult ki, és heves vita. Tehát mindenképp arra kell figyelni, hogy helyesen kezeljük ezeket a felmerülő problémákat.
Hölgyeim és uraim, most rövid szünetet tartunk, de utána folytatjuk a digitális világot.
Mindig újra a tűzbe nyúlsz. miért van ez így? Miért az igazi hervad, s miért nem a művirág? Miért van ez így? Miért a cukor az édes, és miért nem az orvosság? Mi már annyira tudjuk a válaszokat, hogy az éden ígér már a rengeteg okosság. Hol az almából haraptunk jó nagyot, a végén örökre keresztbe áll. Az égig szállhatnánk, ám ők jól vigyáznak rám, s mikor nem várnánk, utol érnek, elég lépnek, ők az élet dolgai. Miért van ez így? Mondom, tanulj, fiam, csak a tudással élsz tovább. Miért van ez így? Hogy magasról nézd le a bukott hülye diák. S ha a szerelmem elmegy valakivel, csak sovány vigasz, hogy a barátom vitte el. Ahogy múlik az élet, s bölcsebb leszel, hogy az idő, hogy mikor is használd fel. Az égig száll, vigyáznak rá, mikor nem várnád, utol érnek, eléd lépnek, ők az élet dolgai. Az égig szállhatnánk, de ők jól vigyáznak rá, a szívünk átjárják, kicsit fájnak, kicsit szépek, ők az élet.
Zorán és az élet dolgai után folytatjuk a digitális világot. Valahol a veszélyeknél és azok kezelésénél hagytuk abba. De hát a fiatalok többsége nagyon nehezen boldogul egy reális kommunikációs helyzetben, mert ahogy említettétek ti is, egyre szegényebb szókincsel rendelkeznek, és egyre inkább könnyebb leszűkített kommunikációs közeget választják. Azaz a csetelést, a szemtől szembeni beszélgetés helyett. Erről nektek mi a véleményetek?
Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy én ezt már elkezdtem tapasztalni, és ugye mai fiatalként, és úgy az iskolában szemlélve az embereket a különböző helyzetekben hogyan fejezik ki egymást, és nagyon sokszor, főleg irodalom órán jön vissza az a stílus, az a beszéd stílus, amit a digitális felületeken szoktunk használni, és akkor néha-néha a tanárnő visszakérdez, hogy hogy is értette azt a dolgot, amit ő elmondott, mert a tanárnő nem érti, hogy miről beszélünk, úgyhogy nagyon érdekes ez a jelenség, mert véleményem szerint azzal, hogy mi folyamatosan írásban, mert lényegileg ez a kommunikáció az írásban történik, írásban beszélünk, mi nemhogy a helyes írás szabályait jobban megismerjük, és esetleg többet gyakoroljuk, mint az elődeink, akiknek nem volt meg ez a lehetőségük, hanem ez teljesen felborult, és senki sem használja a helyes írás alapvető szabályait, meg a helyes nyelvhasználatnak a lehetőségét, és ez nagyon meglátszik az embereken, olyan szempontból, hogy már nem tudják kifejezni rendesen a gondolataikat, azt, amit szeretnének közölni a társukkal, és szerintem ebből is nagyon sok félreértés, nagyon sok vitának az alapja születik.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert szerintem az ilyen digitális felületeken keresztül és az interneten keresztül az ember bővítheti a szókincsét, tehát nem tagadom, hogy valóban leszűkült az emberek szókincse, és hogy valóban nehezebben megy egy reális, egy szemtől szembeni párbeszéd. Viszont, tehát egyrészt ugye ott van az, hogy írásban rengeteget kommunikálunk. Na most az írásos kommunikációban nem fog rosszul, ha az ember ismer különböző rövidítéseket, hogyha természetesen, hogyha ez nem megy az üzenet kárára. Tehát, hogy mindenképp teljességében és lehetőleg a félreértés lehetőségét kizárva kell begépelnünk és tovább küldenünk az üzenetünket, viszont ugye az írás az jóval lassúbb, mint a beszélt szöveg, és ezért időt spórolhatunk azzal, hogyha írásban különböző leegyszerűsítettebb szövegeket, szó megfogalmazásokat használunk. Na most úgy, ahogy elhangzott, az igényesség az nagyon fontos. Tehát a helyes írás betartása, a nyelvhelyesség betartása, a gondolatoknak az összekötése, tehát, hogy nagyon gyakran látom ezt Messengeren például, mikor felmerül egy kérdés, valaki feltesz egy kérdést, és akkor én elkezdem mondjuk gépelni a választ, de közben én pont azelőtt feltettem neki egy kérdést, és ő elkezdi gépelni arra a választ. És akkor így párhuzamosan beszélgetünk két dologról, és persze így felváltra egyikre válaszolunk, másikra válaszolunk, de szerintem így elveszítjük annak a képességét, hogy teljességében megértsük az adott témát, amiről beszélünk. Tehát, hogy ez, hogy két dolgot egyszerre, és akár még egyébként ott van a készüléken a három másik ember, akivel éppen párhuzamosan beszélünk, Nem lehet ezt olyan egyszerűen követni. Tehát persze nagyon gyakran látom, hogy már aki tapasztalt felhasználó, az csak egyszerűen vált a kis chatfejek között, írja le, rögtön át tud hangolódni az adott beszélgetés hangulatába, tudja, hogy miről van szó, de ez tetszik, nem tetszik, ez egy idő után szerintem lefárasztja az embert, és nehéz ezt így követni. Tehát igen, és visszatérve a reális kommunikációra, és amivel a legelején kezdtem. Tehát az interneten való böngészés, különböző cikkek olvasása, ugye a Facebookon rengeteg hírek, ebből az ember bővítheti a szókincsét. Tehát, hogyha sok igényes szöveget olvas, mondjuk egy valamivel komplexebb nyelvezettel, ugye publicisztikai nyelvezettel, akkor abból igenis tanulhat, és reméljük, hogy ezek a szövegek logikusan vannak felépítve. Az ember átveheti ezt a stílust valamilyen szinten, persze tudni kell, hogy hol mit kell használni, mikor a formálisabb megfogalmazást, mikor a kevésbé formális megfogalmazást, de megint csak úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a saját felelőssége, hogy úgy használja a digitális felületeket, hogy abból ő tanuljon, hogy attól ő több legyen, nem pedig az ellenkezője.
Elmondhatjuk tehát, hogy a kommunikációs csatornák átköltöztek az internetre, azon belül a különböző közösségi média platformokra, illetve az üzenetküldő alkalmazásokra. Ennek köszönhetően a hatékony kommunikáció ismérve is átalakult. Beszélgessünk most arról, hogy miként lehetne a digitális kommunikációt jobbá tenni. Itt elhangzott már jó pár negatívum is.
Igen, itt szerintem a legelső lépés az az emberektől indulnak ki, akik felhasználják ezeket a digitális platformokat, már pedig az embereknek az igényessége a kommunikációjukkal szemben, ez nagyon sokat változtatna a helyzeten, mert egy olyan ember, aki igényesen fejezi ki magát a valóságban, az minden bizonnyal a digitális felületeken is igényességgel fogja kifejezni magát, és nem engedi csak úgy a rövidítéseknek át az irányítást, meg a helyetelen írásnak, meg a megfogalmazásnak, hanem tényleg fontos neki ott is, hogy miként és milyen eszközökkel fejezi ki a gondolatait. A másik dolog pedig az lenne, hogyha tényleg odafigyelnénk arra, hogy tényleg nagyon elterjedt, amit Gáspár említett az előbb, hogy a digitális felületeken egyszerre több témát tárgyalnak az emberek. Azért, mert elhangzott egy kérdés, közben egy másik kérdés, akkor jön az egyikre a válasz először, a másikra a válasz később, és így nagyon nehézé válik az, hogy kövesse az ember a témát, ami éppen tálcán van, és tényleg arról tudjon csak kommunikálni, és ez is nagyon megnehezíti és gyengíti a digitális kommunikációknak a minőségét.
Igen, hogy ne ismételjem magam, tehát ugye az igényesség az már az előző kérdésnél is elhangzott, illetve most ismét meg lett ismételve. Én azt tenném még ehhez hozzá, hogy nagyon gyakran látom azt a mai fiatalokon, illetve hát mai fiatalokon, magamon is, és a saját korosztályomon is, hogy nem tudunk húzamosabb ideig odafigyelni egy adott dologra. És szerintem ez azért van, mert hogy a digitális kommunikáció miatt annyira sok impulzus ér minket folyamatosan, tehát olyan gyorsan kell váltani a témák között, felugrik egy újabb értesítés, valami történik, közben még megyünk az utcán, és szét kell nézni az átjárón is, utánunk kiállt egy ismerős, ránk köszön, mit tudom én, hogy annyira hozzászoktunk ez a folyamatos zsongáshoz, hogy már nem tudunk leülni, ugye főleg az iskolában az egyik leggyakoribb ilyen probléma, amit hallok és látok, nem tudunk leülni egy órán keresztül, és mit tudom én, na most biológia óra van, és már pedig én egy órát most oda fogok figyelni csak a biológiára. És ott van a telefon a zsebünkben, rezeg, jött egy értesítés, hát jó, na csak megnézzük, vagy csak megnézzük, hogy hány óra, de közben meglátjuk, hogy írt a szomszédunk. Tehát nagyon nehéz ehhez, tehát a megfelelő figyelmet fordítani egy adott témára, és nem elkalandozni. Na most szerintem ez a digitális kommunikáció jobb átételében nagyon fontos lenne, hogy már pedig jelen legyünk a beszélgetésekben. Tehát ha nyilván digitális kommunikáció nem szemtől szemben történik, nem az adott a két fél jelenlétével, de mégis legyünk jelen írásban, legyünk jelen abban, amit mondunk, azt gondoljuk át, és azt, amit nekünk leírnak, azt ne csak gyorsan elolvassuk, és már megyünk is tovább a következő dologra, hanem gondoljuk át egy kicsit, és emészszük meg. Tehát ennek is van egy nagyon fontos része szerintem a megértésben, mikor bármit elolvasunk, hogy mikor megkaptuk azt az információt, akkor ne lépjünk is tovább rögtön, mert nincs időnk rá, hanem gondoljuk át, hogy jó, mit hallottam most? Osztályozzuk egy kicsit magunkban, hogy hol tudom én ezt felhasználni, miről szól, mi az, amit ki kell szűrni, mert nagyon gyakran a digitális kommunikációban, illetve a digitális téren találkozunk olyan információval, ami nem helyes, ami teljesen téves, és meg kell legyen az a képességünk, illetve igyekeznünk kell, hogy meg tudjuk szűrni ezeket az információkat, és el tudjuk raktározni magunkban úgy, hogy aztán ne úgy jusson eszünkbe, hogy hát ezt hallottam valamikor, és elképzelésem sincs, hogy amúgy milyen kontextusban, hanem igenis tudjam azt, hogy miről van szó, fel tudjam használni azt az információt, tudjak a jövőben egy eszmecserét folytatni az adott témában. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy így álljunk hozzá a digitális kommunikációhoz.
A sikeresség záloga a technológia nyújtotta eszközök kihasználása, ismerete és a velük való együttműködés. Egyre többször lehet hallani ezt a mondatot. Mi a véleményetek erről?
Természetesen a mai technológia által uralt világban én is elengedhetetlennek tartom azt bármilyen téren, hogy az ember tudjon használni különböző digitális felületeket, akár számítógépet, telefonokat, ami esetleg a munkájában szükségessé válhat később. Viszont én ezeket az erények, vagy hogy nem is nevezném erénynek, hanem én ezeket a tudásokat tanulhatónak látom, és szerintem még mindig sokkal többet számít az, hogy egy ember mennyire motivált, mennyire elszánt az ő munkájával szemben, és mennyire szeretné azt igazán teljes erőbedobással végezni.
Igen, így van, tehát letagadhatatlan, hogy a mai világnak szerves része a mindenféle digitális eszközök használata, és tetszik, nem tetszik, ezzel együtt kell élni, és kell tudni használni. Nekem nagyon tetszik itt ebben a megfogalmazásban, tehát a velük való együttműködés. Ugye már ez az automatizáció, meg hogy a saját kényelmünk érdekében már beszélgetünk is a telefonunkkal. Talán nem elsődleges értelmében kell az együttműködésre gondolni, de meg kell tanulni használni ezeket az eszközöket. Talán elcsépelt, de én úgy gondolom, hogy az arany középút kifejezés az itt is egy nagy igazságot foglal magába. Felelősséggel kell használni ezeket az eszközöket, tudni azt, hogy mik a következményei, és mindennek megvan az ideje. Tehát be kell ezt osztani úgy, hogy megvan a napnak az a része is, amikor a digitális eszközök terében vagyunk, akár munkahelyen nagyon gyakran, ugye számítógépek, telefon, otthon is, tehát a szórakozásnak is lehet egy része, viszont legyen meg az a része is, mikor hazamegy az ember, leül a családjával vacsorázni például, és akkor ne legyen ott az asztalnál a készülék, a telefon, és úgy, ahogy már egyszer elmondtam, legyünk jelen az ilyen szemtől szembeni beszélgetésekben.
Az adás elején szó volt az online társkeresésről, hiszen már léteznek ilyen programok, applikációk. Ti használtok ilyesmit? Miért?
Nem vagyok aktív felhasználó egyáltalán, viszont én is a tömegnyomására egyszer ki kellett próbáljam. Ugye nagyon elterjedté vált a Tindernek a használata, ez egy társkereső oldal, ami talán szerintem a legelterjedtebb a társkereső oldalak között. A baráti társaságomban is majdnem minden embernek volt, azért úgy döntöttem, hogy én is csinálok magamnak egy profilt, csak a hetsz kedvéből, hogy én is láthassam, hogy miről van szó. És ugye ez egy ilyen jobbra-balra húzogatós dolog, az, hogyha jobbra húzol valakit, az azt jelenti, hogy tetszik neked az ember, hogyha balra húzod, akkor nem annyira, és hogyha jobbra húztad, és ő is jobbra húzta a te képedet, amikor beugrott, akkor pedig elkezdhettek beszélgetni egymással. Na hát, ez nekem annyira kiábrándító és hidegnek tűnt, hogy én nem is tudtam ezt az alkalmazást tényleg használni, hanem csak kipróbáltam, hogy milyennek tűnik, és számomra elképzelhetetlen az, hogy egy ilyen applikáción keresztül ismerje meg a páromat, vagy egy ilyen applikáción keresztül kerüljek kapcsolatba. Viszont az én családi körömben, a szoros családi körömben is ismerek olyan példát, akik ezen a Tinderen keresztül ismerkedtek meg, most meg boldogan nevelik a gyermekeiket együtt. Úgyhogy nem lehetetlen, szerintem ez teljes mértékben emberét válogatja, személyiség függő, hogy kinek mi a fontos, mi a prioritás, és én nem állítom azt, hogy teljesen lehetetlen igaz szerelemre találni ezeken az oldalakon keresztül.
Igen, ezek a társkereső applikációk, programok, ezek megint csak egy nagyon érdekes kérdést vetnek fel. Én személy szerint nem használtam soha ilyen applikációt, azonban nem zárkózom el tőle. Tehát azt le kell szögezni az elején, és szerintem egy kis gondolkodás után mindenki egyetértene azzal, hogy egy kép alapján, vagy legyen 5 kép alapján, vagy 10 kép alapján, nem tudom, hogy mikor beugrik az adott személy, hány képet látunk róla, ez alapján eldönteni, ilyen van két lehetőségünk, hogy most tetszik, vagy nem tetszik, ez egy kicsit abszurd, sőt, nem, ez nagyon abszurd, tehát elindíthat ez egy irányba, egy kapcsolatot, és lehet szerencsés az ember, hogy pont megtalálja azt, akivel ő jól érzi magát. Viszont mindenképp az ilyen applikációkat használó személyeket arra inteném, hogy ne ebből álljon az ő kapcsolatuk. Tehát legyen ez egy segítő eszköz, legyen ez valami, ami mondjuk összehozza őket, de ne, mit tudom én, egy hét vagy egy hónap csetelés, vagyis digitális párbeszéd után döntsék el, hogy ők most nagyon szeretik egymást. Tehát ez egyszerűen ismeretlen emberrel hoznám meg ezt a döntést, és ez nem normális. Tehát találkozzanak, lássák egymást szemtől szemben, lássák, hogy milyenek ők, úgy a jó tulajdonságaikat, mint a rosszakat, és azután döntsék el, hogy most hogy folytatódik tovább ez a kapcsolat.
Az adás elején elhangzott, hogy a Tinder társkereső alkalmazás a legjobban elterjedt világszinten. Azonban egy 2018-as felmérés szerint a felhasználók 42%-a kapcsolatban van, de ennek ellenére aktívan használja a Tinder profilját. Nektek mi arról a véleményetek és meglátásotok, hogy a mai generáció esetében a digitális tér mennyire segíti elő a megcsalás lehetőségét?
Véleményem szerint a Tinder az nagyban megkönnyíti az emberek között az ismerkedést és a kapcsolatba kerülést, viszont ezzel egyidejűleg ugyanúgy megkönnyíti azt, hogy egy párkapcsolatban lévő ember új embereket, esetleg új szerelmeket ismerhessen meg, úgyhogy szerintem teljes mértékben elősegíti a megcsalás lehetőségét is azáltal, hogy ugye, ami könnyen jön, mert azért szerintem állíthatjuk azt, hogy az általános értelemben vett udvarláshoz képest a Tinderen való megismerkedés és kapcsolatba kerülés könnyen jött dolognak tekinthető. Tehát ami könnyen jön, az lehet, hogy ugyanolyan könnyen is megy. Ez már többször is beigazolódott az idők során. Úgyhogy szerintem vigyázni kell azzal, hogy ha kapcsolatban van az ember, akkor tényleg kötelezedjen el a másik a párja mellett, hűségesen és elővigyázatosan kezelje ezt a helyzetet.
Igen, elhangzott, Henny elmondta, hogy ő is ugye úgy került bele ebbe a világba, hogy a körülötte lévő személyek mind használták ezt a Tinder alkalmazást, és akkor milyen vicces, milyen jópofa, hát akkor kipróbálja ő is. De most ez a 42%, ez talán egy meglepően magas szám, nekem annak tűnik, viszont kérdés, hogy milyen célból használják az emberek ezt az alkalmazást, tehát ugye, ahogy elhangzott, és bizony nekem is van ismerősöm, aki hát használja, mert milyen vicces, és mert milyen jópofa, de semmiképp nem azért, hogy ez bármi komoly lenne, vagy hogy ebből valami komolyabb kapcsolat is kialakuljon. Na most, hogy ez mennyire segíti elő a megcsalás lehetőségét, én inkább azt mondanám, hogy természetesen a kommunikáció megkönnyítése és a kapcsolatok létrejöttének megkönnyítése következtében a megcsalásnak is a lehetősége mondjuk nő. Tehát nem kötném így teljesen össze, hogy egyértelműen most a Tindernek a létezése növeli a megcsalásnak a lehetőségét, viszont közvetetten határozottan ott van ez a veszély, hogy könnyebben megismerkedünk valakivel, főleg, hogyha ugye használjuk az alkalmazást, mert milyen vicces, és ki tudja, aztán valami több is lesz belőle, és tehát a kapcsolatok megkönnyítésével könnyebben kerül olyan ember, akivel megtörténhet ez a megcsalás.
Henny, hogy lehet egy lánynak udvarolni? Mi nevezhető ma igazán menőnek?
Igazából én ilyen téren régi módinak tartom magamat, mert én nem szeretem, hogyha valaki digitális térben kezd el először közeledni. Ugye nagyon könnyűnek mutatkozik az, hogy jaj, milyen jó, most ráírok a lányra, és akkor majd a beszélgetésünkből kitalálom, hogy lehetséges-e a dolog, vagy van-e jövője a dolognak, és akkor majd utána viszem ki a dolgot a reális életbe, és kezdem el igazán megismerni az illetőt. Na hát én annak vagyok a híve továbbra is, hogy először lépjünk reális életben, valóságban, és utána, hogyha úgy látja az ember, hogy a dolognak van jövője, lehetséges, hogy a kapcsolat létrejöjjön, akkor nem zárom ki azt, hogy esetleg telefonon keresztül is kommunikáljanak egymással, viszont ne ez legyen az elsődleges dolog. Szerintem ez, ami nagyon fontos a dologban, és itt szerintem kérdéssé válik az is, hogyha már digitális világban udvarol az ember, mert ugye szinte elkerülhetetlen, akkor annak az udvarlásnak milyen a minősége? Mert ugye az sem kizárt, hogy a pasi nem túl igényesen áll hozzá ezekhez a dolgokhoz.
Gáspár, hogy manapság hogyan udvarolnak a fiúk? Mennyire nehéz fiúként kezdeményezni?
Igen, ha már digitális érzelmekről van szó, akkor egy nagyon érdekes jelenségre térnék ki. Viszont először, tehát ugye szemtől szemben mennyire nehéz kezdeményezni, hát nyilván nagyon nehéz. Természetesen ez most függ a tapasztalattól is, hogy ki milyen személyiség, mennyire könnyen veszi az ilyesmit, de hát persze, mikor valakihez szemtől szemben oda kell menni, akkor rengeteg faktor van, tehát ugye a testbeszéd, a mimika, ezek mind akár elárulhatnak olyasmit is rólunk, amit nem szeretnénk. Tehát, hogy idegesek vagyunk, hogy izgulunk, hogy mit tudom én, bármiről legyen is szó. Na most visszatérve az érdekes jelenségre, tehát ugye digitális világ, nagyon gyakran látom ezt, hogy a fiú társaság ül a padon mondjuk, és egy telefon köré vannak bújva, és akkor beszélik, hogy hú, beimádta a fényképemet, vagy beimádta már 6 fényképemet, és ez jelent valamit. És hogy na most ráírok, és akkor ráírtam, írtam neki messengeren, és hoppá, válaszolt, és akkor azon kell gondolkodni, hogy ugyanúgy válaszoljunk, ahogy a másik fél válaszol, tehát ne túl hamar, ne túl későn, mert az feltűnő. Ez egy nagyon érdekes jelenség, és nem vagyok biztos benne, hogy a megfelelő irányba változott ez az udvarlás.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Köszönjük mindenkinek a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót.
Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm szépen még egyszer, hogy itt lehettem.
Köszönjük a lehetőséget, szép estét!
Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérjük, hogy hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.